Nagy szeretettel üdvözlünk mindenkit. Ez itt az Örökélet jubileumi 10. adása, már a 10. alkalommal jöttünk itt össze. Február 19-én vesszük fel az egészet, ami egy szép és meglehetősen hideg csütörtöki este. Ezúttal is érdekes vagy érdekesnek tűnő közéleti témákról beszélgetünk. És jó magam, az a Sztokár Géza, illetve Kiács László mellett most egy speciális vendégünk, aki pedig Jala Jancsi. Bostonból, az Egyesült Államokból jelentkezik be. Üdvözöljenek esetleg mindenkit, szereteteket, illetve azokat, azt a pár tucatnyi embert, aki hallgatja ezt a podcastet.
Sziasztok, én is üdvözlök mindenkit. Örülök, hogy itt lehetek először.
Első villámkérdés mind a kettőtök. Azt tudjátok, hogy mikor uralkodott Mária Terézia?
1740-1780.
Ezért nem szeretek veled játszani soha. Ez volt az a kérdés, amit például én nem tudtam azon a kvízesten, ahol az Örök Élet csapata, majdnem kollektíven, mondjuk úgy, hogy 66%-ban elindult, és végül miután egy eléggé erős első négy kört meghúztunk, kicsit megbicsaklottunk a dal felismerésen, aztán pedig beleálltunk a földbe, mikor két villám kérdésre kellett válaszolnom. Többek között arról, hogy mikor uralkodott Mária Terézia.
Hát mondjuk nekem meg a dal felismerés nem lenne erősségem.
Nekünk sem ment túlságosan, Ásértől a jémeg megvolt. Korda Gyuri dalának a cím az kifog rajtunk.
De szerencsére a felismerés az a többieknek sem ment olyan jól, úgyhogy ott az még nem volt annyira gyenge pont. De a legközelebb megpróbáljuk.
Megpróbáljuk. Érzések, Laci?
Hát nem tudom. Szerintem leszünk még jobbak is, de a 5. hely se rossz.
Az 5. hely szépen csillog, nem? Annak van valamilyen medál neve? Mert ugye, hogyha az elnevezte a Bramborová medálilának a 4., de a 5. még ilyet se osztottak.
Nem. Amúgy kicsit esetleg megemlíthetjük, hogyha valakit érdekel, hogy miről is volt pontosan szó.
Így igaz. A Pozsonyban dolgozom magyarok, és a Juven szerveztek egy kvízestet Pozsonyban. Ez egy szerdai napon volt, azaz február 18-án az első. Meglehetősen kellemes környezetben a Café 002-ben, ez ott van a fővárosban, ahol a Lasica szobor is áll, ahol felfelé mutat a Fülre, és leszették már onnan azt a széktranszparánst, amire eredetileg mutatott. Nagyjából 10 csapat jött össze, nagyon jó hangulatban, 6 forduló volt mindenféle kvízkérdésekkel, és így sikerült megszereznünk ebben a mezőnyben ezt az erős középmezőnyös helyezést. és nagy valószínűséggel fognak még a fiúk szervezni a későbbiekben is hasonló kvízesteket, úgyhogy csak ajánlani tudjuk mindenkinek, mert tényleg egy nagyon jó buli.
És nem kell félni tőle, mi is ugye először gondolkodtunk, hogy hát és mi van, hogyha nem fogunk mindent tudni, de abszolút nem gond. Nem is annyira nehezek a kérdések, bár volt köztük néhány nagyon fogós, és tényleg jó hangulat, úgyhogy megéri elmenni. És például mi is úgy mentünk, hogy csak hárman, a 4-5 fős csapatok közé, és rögtön találtunk még két játékost, aki beszállt, úgyhogy szerintem nyugodtan lehet menni így egyedül is, és elég nagy esélye van, hogy valahova be lehet csatlakozni.
Jól hangzik, megyek én is szívesen legközelebb, főleg, hogy a Mária Teréziát fogják kérdezni megint.
Hát igen. Még egy villámkérdés hozzád, Jancsi, miután ennyire okosnak hiszed magad. Mikor hivatalosították a magyar nyelvet a Magyar Királyságban? Évszámot kérek.
1812?
Nem rossz, én 67-et tippeltem, de 1844 volt az a válasz, amivel elbuktuk a második villámkérdést.
Azt mondja, reformkorban.
Igen, ebből indultam ki én is. De hát ezért szép az élet. Az a különleges helyzet ugye, hogy te vagy az első speciális vendégünk, mármint olyan értelemben speciális vendég, hogy azért a későbbiekben tervezzük, hogy megpróbálunk becsatlakoztatni ebbe a podcastbe olyan embereket, olyan személyiségeket, akik hát egyrészt nagyon érdekes életúttal rendelkeznek, másrészt meg nagyon érdekes dolgokat csinálnak. És amit te csinálsz, az többek között az, hogy tanulsz és tanítasz a Harvardon, jól mondom ezt?
Igen.
És emellett ugye jogászkodsz, és pereket nyersz, meg perekre járkálsz, többek között az Emberi Jogok Európai Bíróságára. Tudnál-e egy kicsit többet mondani erről? Meg úgy átlávéve arról, hogy mit csinálsz mostanában.
Tehát, ugyebár doktorandusz vagyok a Harvard Law School-on, a Harvard Egyetem jogi karán, és ez ennek rész, ennek keretében órákat is tartok itt, és emberi jogokkal foglalkozom, az a fő kutatási területen. Ezen belül több mindennel, fogyatékos emberek jogaival, kisebbségek jogaival, fogvatartottak jogaival, főleg ezekkel. És ez mellett ugye több éve, most már 11 éve pedig emberi jogi ügyvédként tevékenykedtem, és a Strasbourgi Bíróság előtt képviseltem ügyfeleket, úgyhogy ez tényleg az a kérdés, ami nagyon közel áll hozzám.
Igazából, ami ezt a pereskedést illeti, hogy ezeket a bírósági eljárásokat, ezt hogy kell elképzelni mégis, hogy hogy zajlik egy ilyen, hogyha valaki elmegy Strasbourgra, mert ez egy ilyen általános fenyegetés, ugye, amit szlovákiai, magyar meg kisebbségi viszonylatban úgy korábban sokat mondtunk, aztán most már egy kicsit kevesebbet mondunk, de mit jelent valójában az, hogy valaki megy Strasbourgba pereskedni, mivel jár?
Tehát maga az eljárás az nagyon egyszerű, mivel többnyire írásban történik az egész. Tehát az ügyfélnek nem kell oda mennie, ez csak egy beadványból áll, amire később a kormány válaszol, arra szintén az ügyfélnek válaszolnia kell, de ezt ugye mind a jogi képviselő csinálja. Tehát az ügyfélnek semmi munkája nincs ezzel gyakorlatilag. Nagyon ritkán van tárgyalás, nekem egyszer kellett tárgyalással mennem, az nagyon ijesztő dolog volt, mert hatalmas terem, tele van sajtóssal, ugye 100 kamerás meg fényképezős emberről az ember hátra mögött úgy kell érvelni a kormány ellen, az tényleg kellemetlen volt, de az ügyfélnek akkor se kellett ott lennie, az mind a jogi képviselő dolga. Tehát itt egy kicsit indokolatlanok ezek a félelmek. Sokáig tart az eljárás, ez biztos, de munkája igazából az ügyfélnek nincs vele. Ami miatt sokan még félni szoktak ettől, az, hogy valamilyen retorzió éri őket, de tényleg azt kell mondanom, talán nekem 20 ügyem volt Strasbourgban eddig körülbelül, és még legalább ugyanennyire volt rálátásom, és az, hogy valakit retorzió kérjenek ez miatt, az egyszerűen nálunk már eléggé elképzelhetetlen. Előfordul orosz, török ügyekben, egy-két ukrán ügyben ez fölmerült, különösen olyan emberek esetében, akik még börtönben vannak, tehát könnyen hozzájuk férhetnek a hatóságok, de nálunk ez egyszerűen már senkinek nem célja, nem érdeke, a kormány se foglalkozna azzal, hogy most valaki ellen azért alkalmazna retorziót, mert ő Strasbourghoz fordult. Ez egyszerűen már része lett a politikai és jogi eszköztárnak, ezen már nincs semmi meglepő, a kormány rutinszerűen kezeli ezeket az ügyeket.
Említetted, hogy körülbelül 20-szor voltál, 20-szor képviseltél valakit ott. Hogy jut el oda egy jogász, hogy képvisel valakit, vagy a másik irányból neki menve ennek a kérdésnek, hogyha én szeretnék valamilyen ügyemmel Strasbourghoz fordulni, akkor nekem kell jogászt keresnem, vagy ez valamennyire automatikus, és ők biztosítanak, hogy hogy működik ez?
Ők nem biztosítanak, neked kell jogászt keresned, és azt tudni kell, hogy a strasbourgi eljárás az nagyon speciális. Tehát nagyon kevés jogász ismeri, nagyon kevés foglalkozott vele az iskolában, vagyis a jogi egyetemen ezzel nem nagyon foglalkoznak. Tehát nagyon kevés az az ember, akinek ebben van szakértelme. Nyilván nekem sem volt, amikor elkezdtem ezzel foglalkozni, ez így menet közben alakult ki. De most már mondanám, hogy elég jól ismerem magam az eljárásban, és nagyon gyakran szoktam tanácsot adni olyan ügyvédeknek, akik egy ilyen ügyhöz hozzájutnak, és nem tudnak mit kezdeni vele.
Korábban ugye volt szó arról, hogy mennyire érdemes pereskedni, vagy mik ennek a rizikói. Egyébként a te tapasztalataid alapján, ami a szlovákiai magyarokat illeti, vagy akár a magyarországi magyarokat, vagy akár a szlovákiai szlovákokat, itt van egyfajta ilyen kultúrája a pereskedésnek, mondjuk más népekhez, meg nemzetiségekhez viszonyítva. Mennyire szeretünk pereskedni, és vannak-e valamilyen, hogy mondjam, ilyen tendenciák, amik az egyes országok között így megjelennek, tapasztalataid szerint?
Tehát én több országban dolgoztam ugyanezen a területen. Több közép-európai országban, és egy-két nyugat-európai országban is. Úgyhogy valamilyen rálátásom van rá. És ezeket nem tartanám kulturális különbségeknek, de azért vannak lényeges különbségek. Magyarországon szerintem sokkal jobban bevállalják az emberek a strasbourgi pert. Több civil szervezet van, amelyik már ismeri ezt az eljárást, nem félnek tőle annyira, több információjuk van róla, és kevésbé félnek retorzióktól. Szlovákiában, szlovákok és magyarok egyaránt nagyon tartanak ettől valami miatt. Itt mindig azzal telik a munkám egy része, hogy meg kell egyszerűen nyugtatni az embereket, hogy egyszerűen nincs mitől tartani. Csehországban is hasonló volt, de ez ott szerintem az utóbbi 10 évben kezd megváltozni eléggé. Szlovákiában nem. Szlovákiában nagyon kevés sikerélmény volt ezzel kapcsolatban, és ami volt, az általában ilyen híresebb esetek, amikor mondjuk így, hogy a közvélemény vagy a politikailag ismert emberek vállaltak be nagyobb ügyeket, és akkor mindenki úgy veszi, hogy igen, ők megengedhetik maguknak, de egy átlagember az nem. De ez pont nincs így. Pont az átlagember az, akinek ez egy igazán jó lehetőség, aki mögött nincs politikai vagy média háttér, a bíróság mindenkit egyformán kezel, és ha igaza van, ott van neki igazán lehetősége kiharcolni ezt. Nem a hazai bíróságok előtt, és nem is a hazai parlamentben vagy az újságoknál, sokkal nehezebb.
Lacit azért megkérdezem, te már preskedtél, Laci?
Nemzetközi szinten?
Hát nemzetközi szinten feltétlenül nem, mert akkor olvasnánk rólad az újságban.
A strasbourgi bíróságon nem. Amúgy már előfordult, hogy részt vettem perbe, de aztán sikerült megegyezni. Mielőtt még teljesen végigfutott volna ez az egész. Még visszatérve kicsit az, amit Jani mondott, én itt igazából két dologgal találkoztam ezzel kapcsolatban. Egyik az, hogy amit említett, hogy az emberek úgy nem nagyon úgy gondolják, hogy az egyszerű emberek nagyon nehezen tudnak kijutni, de a másik dolog meg az, hogy ugyanúgy benne van az, hogy a itteni bíróságokhoz hasonlóan, ott is egy teljesen elfogult rendszerről van szó, ahol a kis ember úgy se nyerhet, főleg nem, hogyha magyar, és akkor meg a szlovákia magyar, akkor tényleg nem, mert mindenki mi ellenünk van, és ezért nem is érdemes próbálkozni. És így össze lehetne hasonlítani a itteni bíróságok és mondjuk az emberi jogi bíróság működését, függetlenebb, vagy jobban lehet bízni benne, vagy a itteni bíróságok is függetlenek, csak mi nem látjuk őket annak, vagy hogy hasonlítanád ezt a kettőt?
Ez egy nagyon jó kérdés, és nagyon fontos is, mert itt két dolog keveredik. Mondom először az elsőt, és utána visszatérek arra, amit valójában kérdezel. Itt az egyik probléma, hogy nagyon specifikus az, hogy ez a bíróság mivel tud foglalkozni egyáltalán. Sokan úgy gondolják, hogy általában ez az emberi jogi bíróság ez minden igazságtalanságot elítél, és mindenbe kimondja, hogy ha akarja, hogy ez így nem volt jó, vagy az állam valamit rosszul csinált, nem tud ilyet a bíróság tenni, csak azzal tud foglalkozni a bíróság, ami benne van az Európai Emberi Jogi Egyezményben, és ez elég szűk dolog. Hogyha nekem van egy problémás ügyfelem, akit kért 360 féle igazságtalanság, abból ki kell válogatni azt az egy-két dolgot, amivel esetleg a bíróság foglalkozni tud. Na most sokszor az történik, hogy sokan, akiket igazságtalanságért a bírósághoz fordulnak, és a bíróság elutasítja őket, mert egyszerűen nem tud foglalkozni az ügyükkel, és ők ezt úgy élik meg, hogy biztos tudott volna, csak valamilyen oka volt, és jönnek az összeesküvés elméletek, ahhoz hasonló, amiket mondtál. És ezt látom nagyon szlovákia-magyar téren is. Az igaz, hogy külön kifejezetten kisebbségi jogokat nagyon kevéssé fed le ez az Európai Emberi Jogi Egyezmény, tehát ezek közül kevéssel tud a bíróság foglalkozni. Például az állampolgársággal, mint olyannal nem tud. De ennek nem az az oka, hogy elfogult lenne. Ami magát az elfogultságot illeti, azt nem mondtam, de én dolgoztam a bíróságon is Strasbourgban gyakornokként 2004-ben, úgyhogy van egy kicsit belülről is rálátásom. Az, hogy mennyire független és mennyire elfogulatlan egy bíróság, az mindig relatív. Nyilván mindenkinek vannak személyes előítéletei, a strasbourgi bíróknak is lehetnek, de általánosságban sokkal inkább megbízhatóak, mint a hazai bíróságok, és sokkal kevésbé van rajtuk politikai nyomás, biztos vagyok benne, hogy senki nem próbálja őket korrumpálni, míg otthon ez elképzelhető, és szakmailag is sokkal nagyobb színvonalon állnak, tehát nem nagyon történik meg, hogy teljesen hülye véleményt hoznak, csak mert nem értették meg a beadványt. Ott egyszerűen nagyon sok kézen átmegy egy döntés, mielőtt nyilvánosságra kerül. Tehát sokkal kisebb az esélye annak, hogy valamilyen hiba csúszik a gépezetbe, előfordulhat, de a hazai bíróságokkal szemben sokkal nagyobb nekem legalábbis a bizalmam a strasbourgi bíróság felé.
Még egy kérdés most, hogy erről meséltél, beugrott igazából egy kézzelfekvő kérdés. Ugye mondtad, hogy szlovákiai-magyar viszonylatban rengeteg olyan ügy van, ami abból adódóan okoz kudarcélményt, hogy sokszor nem is Strasbourgra tartozik, vagy nagyon nehéz azt a kimondott ügyet tárgyalni ott. Tudnál esetleg arra példát mondani, hogy milyen ügyekbe állhatnánk bele, hogy mik azok a dolgok, és itt lehet akár kitalált példa is, tudom, hogy ez így egy kicsit körülményes, meg nehéz, de mik azok az ügyek, amik a labból Strasbourgba tartoznak, és biztosan nem lenne veszett fejszennyele?
Hát legkézenfekvőbb, amikor tegyük föl valakit konkrétan nemzetisége miatt ér valamilyen hátrány, valamilyen nyílt diszkrimináció. Nem tudom, például kitalálom. A bíró, a hazai bíró nemzetiségileg, és hogy etnikailag elfogult, és a vállóperben, nem tudom, csak azért adja az apának a gyereket, mert ő szlovák, az anya meg magyar, és úgy gondolja, hogy ez a gyereket veszélyeztetné. Ez egy kitalált dolog. Ilyen nem nagyon történik meg Szlovákiában. Más országokban előfordulhat. A Strasbourgi Bíróság ezekre a dolgokra nagyon odafigyel. Ugyanígy, hogyha az elítéltek jogait sértik, például a nemzetiségi alapon, zaklatják a rendőrök az embereket. Ilyenekre nagyon odafigyel a bíróság, de nálunk ez nem jellemző. Ami nálunk szóba jöhetne, az például, hogy ha vegyük csak az államnyelvtörvényt, annak van sok rendelkezése, ami nyelvi alapon az emberek szólásszabadságát korlátozza. Például a regionális tévék nem sugározhatnak magyarul. Nem lehet magyar reklámokat nyilvánosságra hozni. Nem lehet magyarul beszélni a hivatalos eljárásban bizonyos körülmények között. Nem lehet magyar cikket publikálni fordítás nélkül a helyi önkormányzat lapjában, és a többi, és a többi. Ezeknek a szólásszabadságnak a nyelvi összetevével nem foglalkozott még a bíróság, de ez egy olyan dolog, amivel tudna foglalkozni. Viszont ezekkel senki nem kereste meg ideig a bíróságot.
Itt csak konkrét emberek fordulhatnak ez a bírósághoz?
Igen, konkrét panaszosok.
Szóval én csak akkor fordulhatok, hogyha nekem van valami panaszom, ami engem érint, és én kerültem hátrányba miatta. Jól értem?
Jól érted. Vannak kivételes esetek, amikor maga egy általános szabály mindenkit közvetlenül érint, és akkor a bíróság elfogad egy olyan embertől származó panaszt is, aki nem volt közvetlenül érintve, de ez ritka. Ez mindig kivétel.
És mik a feltételei?
Kell valami konkrét sérelem.
És mik a feltételei annak, hogy én egyáltalán fordulhassak a Strasbourgi Bírósághoz?
A hazai jogorvoslatokat ki kell meríteni. Tehát attól függően, hogy mi konkrétan a panasz, kitalálunk egy dolgot, mondjuk tegyük föl, a rendőrök bántalmaztak téged, akkor először a hazai fórumokon kell ezt vitatnod, tehát panaszt adsz be a rendőrök ellen, ők kivizsgálják, elutasítják, fellebbezel, elutasítják, mész a bíróságra, elutasítják, mész az alkotmánybíróságra, elutasítják, és utána mész Strasbourghoz. Ez elég hosszan hangzik, vannak eljárások, amikor ez sokkal gyorsabb, de van, amikor tényleg évekig tart csak a hazai jogorvoslatok kimerítése.
A Laci kérdezett egy sokkal földhöz ragadtabb kérdést, ugye, amikor még előzőleg elemezgettük ezt a témát, vannak-e perek, amiket elveszítesz?
Hát én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy megválogathatom, hogy milyen ügyeket viszek, úgyhogy nem szoktam olyan ügyet vinni, aminek biztos vagyok a kudarcában. Volt olyan ügyem, amit vissza kellett vonni, mert az ügyfél meggondolta magát, volt, amiben az ügyfél elhunyt az eljárás közben, és nem tudtuk folytatni. Olyan, amit kifejezetten elveszítettem, olyan nem volt tudtommal. Tehát ahol ellenünk döntött volna a bíróság érdemben. Ilyen nem volt.
Mennyire kiszámítható ez a bíróságnak a döntése, mert mondtad, hogyha olyan ügyet kellene képviselned, amiben biztos, hogy benne, hogy nem menne át, akkor inkább nem fogsz neki. Szóval mennyire lehet így előre tudni, hogy fog dönteni?
Vannak biztos ügyek. Szóval vannak olyan dolgok, amiket majdnem egy rutinból visznek már az emberek. Mondok egy példát, a bírósági perek elhúzódása, ennek már olyan gyakorlata van, hogy ha ránézése meg lehet mondani, hogy ez a bíróságnak túl sok, vagy nem. És vannak olyan dolgok, amik bizonytalanok, de mégis úgy gondolom, hogy megfelelő érveléssel meg lehet győzni erről a bíróságot. Mondok egy példát, az egyik ilyen ügyen volt a Kisala és Magyarország ellen, ahol a fogyatékos emberek választójoga volt a kérdés. Soha nem foglalkozott vele még a bíróság, szóval nem tudtuk, hogy mi lehet erről az álláspontja, de bíztam benne, hogy erről meggyőzhető a bíróság. Ilyeneket érdemes megpróbálni. És hasonló az általam említett nyelvi ügyek is, azokkal sem foglalkozott még a bíróság, de szerintem érdemes megpróbálni.
Jó, miután kimerítettük itt a bíróságnak a témáját, szerintem menjünk át egy másik, még meglehetősen aktuális dologra, amivel a podcast keretén belül azért foglalkoztunk meglehetősen sokat. Ez pedig ugye a szlovákiai népszavazásnak a kérdése és annak az utórezgései. Rengeteg dolog történt azóta, hogy utoljára beszéltünk erről a témáról, pedig annak nincs olyan sok ideje, nagyjából 3 hete. Volt egy hét, ami logisztikai okok miatt maradt ki a részünkről. És hát ugye azóta lezajlott maga a népszavazás, ami nem lett sikeres, méghozzá meglehetősen komoly kudarcnak bizonyult abból a szempontból, hogy mennyien mentek el választani. És azóta van egy meglehetősen friss fejlemény, legalábbis az adás felvételének az idején egy friss fejlemény, hogy a kormány már el is fogadta azt az emberi jogi stratégiát, ami indirekt módon úgy, hogy nem nagyon utaltak rá, de azért kiváltotta magát a népszavazást, és indokot szolgáltatott arra, hogy miért trombitálják össze a családvédők az aktivistákat, és miért kezdjenek aláírásgyűjtésbe a család védelmében. Érdemes futni a körül egy kört, hogy miként lehet látni ezt népszavazást közvetlen érintettként, miként lehet látni esetleg messziről, és hogy valójában akkor elkezdhetjük félteni a családoknak az egységét, és mit fog hozni a jövőre nézve az, hogy Szlovákia bizonyos mértékben ugye állást foglalt annak kapcsán, hogy most szüksége van a család definiálására, illetve hogy szüksége van azoknak a kérdéseknek az elemzésére, amiket a népszavazás során fel akartak volna tenni. Laci, te miként látod, hogy történtek a dolgok itt az utóbbi napokban, hetekben, és vizionálsz-e egyfajta Armageddont?
Hát, hogyha így az eredményeket nézzük, akkor amúgy én többre számítottam, nagyobb részvételre, és szerintem mindenki nagyobb részvételre számított, mind a népszavazásnak a támogatói, mind pedig azok, akik az ellen voltak, hogy ez a népszavazás sikerüljön. Ez már csak azt is mutatja, hogy eleve azzal indult neki a másik oldal, hogy ne vegyünk részt a népszavazáson, és ezáltal ne legyen meg a kórum. Közben pedig lehet, hogyha mindenki, aki ellene van részt lett volna, akkor még többségbe is lettek volna így utólag. Nem tudom, na. Szóval én olyan 30-35%-ra tippeltem.
Ami az nagyon képest ez kevés. Igen.
Igen. És szerintem ők is nagyjából ilyen 30-40-re lőtték be, bár konkrétan egy ilyen konkrétan nagyon nem mondta ki senki, de ilyen 70%-os felmérésekkel dobáloztak előtte, úgyhogy szerintem ez várható volt. Ami érdekes, és pozitívan csalódtam a magyarokba, hogy 10% alatt volt a részvétel körülbelül átlagosan Dél-Szlovákiában, aminek különösen örülök. Hát igen, az már előző adásból kiderült, hogy én sem vettem részt a népszavazáson, és hogy körülbelül melyik oldalon állok, szóval ez nem meglepő. Kicsit furcsa volt az, hogy illetve nem tudom, hogy most mihez na most ebbe jól belezavarodtam, úgyhogy ezt ki fogjuk vágni. Megpróbálok újból nekifutni.
Érezd a világ a szégyened. De...
Akkor lehet, hogy benne hagyom. Na, szóval arra, hogy elgondolkodható, hogy miért is pont a magyaroknál ennyire alacsony a részvétel, és egyrészt nem tudom, mennyire látjátok ezt ti, hát gondolom Jani Amerikából annyira nem, de nekem így úgy tűnt, mintha eleve a erős propagáció az egyház részéről a magyar vidékeken annyira nem lett volna erős, legalábbis még a szlovák templomba járó ismerőseim bőszen bizonygatták, hogy igen, folyik a térítés, hogy mindenki menjen és szavazzon. Addig a magyar templomba járó barátaim ezt így nem vették nagyon észre. Másik dolog, hogy ki tudja, mennyire számított az is bele, hogy itt is egy kisebbségről van szó, és a magyarok eleve kicsit érzékenyebbek a kisebbségek rugdosására. Szóval nem tudom, szerintetek mi volt ennek az oka? Ezek közül valamelyik, vagy valami teljesen más, vagy egyszerűen csak a magyarok passzívabbak?
Én nem hiszem, hogy passzívabbak lennének. Én szeretnék bízni abban, hogy itt tényleg valamilyen fajta kisebbségi szolidaritási megnyilvánulás történt. Én mindig is hittem abban, hogy ilyesmi létezik, tehát hogy a magyarok valamennyivel érzékenyebbek más kisebbségek problémái iránt is. Most a politikusaink ebben azért jelentősen elbizonytalanítottak, most a népszavazás kapcsán is, de szerintem azért van egy lényeges csoport, aki úgy gondolta, hogy neki ez nem ügye, még ha egyébként egyet is ért a házasság férfi és nő kapcsolataként való definiálásával, csak azért, hogy kifejezze a véleményét, hogy ezzel másoknak rosszat okozzon, ezért nem érezte úgy, hogy el kell mennie népszavazni, és ezek többen voltak, mint adott esetben a szlovákok között a hasonlóan gondolkodók. És pont azért, mert van már a magyaroknak tapasztalatuk azzal, hogy milyen az, amikor az állam egy kisebbségi csoport kárára próbál valamilyen véleményt ráerőszakolni a népre, és ebben nem akartak részt venni. De hogy tényleg ez volt a dolog mögött, az inkább csak az én reményem, inkább csak bízok benne, mint tudom.
Most szlovák oldalról is sokan azért így összehasonlították ezt az egészet a magyar kertje szlovák politikusok általi kijátszásával. Szóval valamennyire ők is láthatják ezt a hasonlóságot, nem csak a magyarok.
Szlovák oldalon ez liberális oldalon volt érv, és nyilván a magyar liberálisok is ezt így gondolják. A szlovák konzervatívak számára ez nem különösebben jelentős érv, és én úgy gondolom, hogy a magyar konzervatívok, akik leegyszerűsítve konzervatívok, akik elvileg tényleg a főbb szimpatizásai lettek volna, a népszavazás főtámogatói lettek volna, közöttük lehettek olyanok, akik megláthatták a párhuzamot a között, amire most kérik őket, és a között, amit mondjuk a meccser korszakban, vagy később is a szlovák kormány buzdította a szlovák nacionalistákat. Nem tudom, hogy ez tényleg így volt-e, de bíznék benne, hogy igen.
Én nekem erről kicsit egy árnyaltabb a véleményem. Tehát reflektálva arra, amit a Laci mondott, magyar kampány volt. És szerintem
igen,
érezhető is volt valamennyire. Hát ugye például konkrétan a pásztor leveleket, vagy körleveleket, ezeket a templomokban felolvasták magyarul. Ennek én is tanúja voltam egy alkalommal, ez így tökéletes kis ilyen karácsonyi hangulatot teremtett karácsony után pár nappal. Tehát volt kampány. Sőt, egy érdekes vetülete ennek a kampánynak, ami személy szerint engem egy kicsit így depresszióba taszított, hogy én a januári napokban utaztam éppen busszal Komáromból, nem bocsánat, vonattal Komáromból Pozsonyba, és érdekes mondani, a komáromi buszállomáson ott ugye van egy ilyen hosszú sor óriás plakátokkal tele. Egyetlen óriás plakáton volt magyar szöveg, sőt igazából ez egy abszolút egynyelvűsített plakát volt abból a szempontból, hogy a főmondani való az csak és kizárólag magyarul volt ott, és ez pont a családvédőknek volt a plakátja. Tehát egy az egyben magyar mondani valót bevállalták, úgyhogy csak a népszavazásnak a neve szerepelt szlovákul az egész óriás plakáton, és igazából óriási dilemmában voltam, hogy most akkor ez egy pozitív nyelvhasználati példa, vagy egy rettentően negatív általános példa, de hát ez is mutatja azt, hogy nagyon keveredni tudnak néha az ügyek. És ami pedig a részvételi arányt illeti, az engem épp hogy nem tölt el túlságosan nagy optimizmussal, mert én nem annak tulajdonítom ezt a hiányzó pár százalékot, hogy itt most valamilyen nagy szolidaritási akcióba kezdtünk volna. Szerintem ez inkább egyfajta következménye a magyar közösség államtól való elidegenedésének. Tehát nem menni szavazni az egy nagyon kényelmes helyzet és egy nagyon kényelmes álláspont, amit mintha a magyar közösség az utóbbi évtizedben tökéletesen elsajátított volna, és átlagon felüli résztvevőből ugye abszolút alul teljesítővé vált. Nem egy egyszeri állapot, ezt már az EP választásokon ugyanúgy láttuk, mint ahogy mondjuk a legutóbbi parlamenti választásokon is a úgymond a nagy magyar körzetek és régiók azok inkább az alulteljesítők, mint a felülteljesítők kategóriájába tartoztak. És szerintem, hogyha ez meggyökeresedik a társadalomban, hogy egyszerűen ezek az ügyek minket nem érintenek, már pedig a népszavazás tényleg ugye egy ilyen ügy, hogy minket nem érint, akkor az hosszú távon teljesen tönkre tudja vágni a többi kisebbségi képviseleti ügyet is, ahol kimondottan erény lenne az, hogyha valaki megmozdulna és elmenne szavazni. Szóval én személy szerint nem tudok felhőtlenül örülni annak, hogy ennyire mélyen átlagon aluli volt a részvétel a magyarországi, illetve a magyar többségű járásokban és körzetekben.
Szóval te ezt inkább ilyen általános passzivitással magyaráznád?
Én ezt inkább ezzel magyarázom, de nyilván kellene egy kutatás, hogy mert tehát az én magyarázatom tudományos alapból semmivel se állja meg jobban a helyét, mint a Jancsié. Teljesen mindegy, hogy melyikünk a Lépán Bostonban és melyikünk Pozsonyban. Szóval ebből a szempontból nem mondanám, hogy feltétlenül nekem van igazam, de nekem határozottan ez az érzésem.
Géza, most sokkal alacsonyabb volt a részvétel még az előtt említett rossz példákhoz képest is. Tehát lehet, hogy van egy ilyen általános jelenség, de most ez még inkább megmutatkozott. És lehet, hogy az emberek még inkább úgy érezték, hogy ez az ügyhöz, ehhez az ügyhöz aztán tényleg még annyira sincs közük, mint a többihez. Azért volt ez kiugró, és ez előrevetíthet egy negatív tendenciát a jövőre nézve is, de ebből megint csak az következik, hogy a jövőben, ha viszont jön egy olyan ügy, amiben viszont úgy érzik, hogy van közük hozzá, például egy parlamenti választás jó lehetőségekkel, jó választható pártokkal, akkor megint képesek lennének átlagon felüli részvételt is produkálni a szlovákiai magyarok.
Elképzelhető, de éppen az, hogy a utóbbi pár választás, tehát nem csak erre az egy választásra alapozva, hanem általánosságban mi van a tendenciára alapozva, ami mostanában érezhető, én ezt egyre problémásabbnak látom. De ez csak egy teljesen szubjektív érzés, és el tudom fogadni azokat az ellenérveket, amiket most itt felsoroltál.
Egy általános csökkenésről van szó, de itt még hozzájön az is, hogy a észak- és dél-szlovákiai közötti majd 3-4-szeres különbség, mert tényleg délen 10% körül volt az átlag, északon pedig 30 körül, és ez azért eddigi választásokon soha nem jött így ki. Igen?
Lehet, és ami még egy érdekes dolog, hogy szerintem nagyon szépen kirajzolódott valóban az a vallásos térkép, amit korábban nem láttunk ennyire egyértelműen. Tehát ugye ott Námesztó környékén gyakorlatilag az volt az egyetlen járás, ha jól emlékszem rá, ahol meghaladta a részvétel az 50%-ot, tehát érvényesnek számított. Az észak-keleti szlovákiai régiók, hát igazából ugye a KDH-nak a standard szavazó körzetei, de nagyon érdekes látni ezt, hogy mennyire külön világ ebből a szempontból Szlovákiának az északi, és tehát észak-nyugati és észak-keleti fele, mint mondjuk az ország többi része. Ez egy nagyon drága és viszont nagyon látványos közvéleménykutatás, ami nem reprezentatív, de nagyon jól rámutat az egyik csoportnak a földrajzi eloszlására.
Itt még azt, ha már használjuk ki, hogy itt van Jani a adásban, és emberi jogokkal foglalkozik, ezzel a népszavazással kapcsolatban nagyon sokan dobálóztak a emberi jogokkal, hogy igen, már pedig ez arról szól, hogy elvegyék bizonyos embereknek alapvető jogait, vagy pedig, hogy ez egyáltalán nem arról szól, mert ennek semmi köze emberi jogokhoz. Erről nincs kedved beszélni egy kicsit, hogy ezt hogy látod?
Pár szóban akkor. Itt fontos, azt jobb, ha tisztázzuk, hogy én is egyébként támogatom a melegházasságokat. Tehát személyesen nem látok benne semmi problémát. Támogatom, ezt egy jó dolognak tartom, és semmilyen Armageddontól nem tartok. Ettől független dolog az, hogy ez mennyire emberi kérdés, vagy nem. A meleg kapcsolatok házasságként való elismerése egyelőre még nem emberi jog, nem alapvető emberi jog. A Strasbourgi Bíróság ezt még például így nem ismerte el. De ez egy olyan kérdés, ami eléggé gyorsan változik. Tehát nem tudom megtippelni, hogy ez egy vagy két évtized múlva fog bekövetkezni, vagy hamarabb, vagy később, de előbb-utóbb a Strasbourgi Bíróság is ki fogja jelenteni, hogy ez is egy emberi jog. Itt a közelmúltban már volt pár érdekes döntése a bíróságnak. Például azt már kimondta, hogy két együttélő, hogy egy együttélő meleg pár családnak számít. Tehát ez már emberi jog. Őket családként nem elismerni, az emberi jogi jogsértés. És ebből következnek bizonyos kötelezettségek az állam számára. Például megilleti őket az egészségügyi aktába való betekintés joga, a lakásbérletnek a megöröklése, hogyha meghal a pár egyik tagja. Ezek konkrét ügyek Strasbourg előtt, amikor Strasbourg azt mondta, hogy nekik erre joguk van, ez emberi joguk. Ezt már nem tudja Szlovákia se elutasítani népszavazástól függetlenül. Sőt, a saját gyerek másik gyerek általi örökbefogadása is nemrég már másik fél általi örökbefogadása és emberi jogként kimondva nemrég Strasbourgban. Még csak elég szűken, de ez csak mutatja azt, hogy ezen a téren most nagyon gyorsan fejlődik az esetjog. Nyilván Strasbourg még nem mondhatta ki, hogy a melegházasság is emberi jog. Egyelőre ezt még nagyon sokan ellenzik, már mind nagyon sok tagállam, de egyre kisebb a számuk. Amint a melegházasságot elismerő tagállamok száma elér egy kritikus tömeget, mondjuk, hogy 75%, onnantól kezdve már a bíróságnak se lesz problémája azzal. Onnantól kezdve az emberi jog, addig még nem.
Nincs neked egyébként néha az érzésed, mert nekem kimondottan az az érzésem, hogy itt, amikor a házasságokról, meg a családokról beszélünk, és általában van ugye ez az általános diszkuszió arról, hogy párbeszéd arról, hogy most erre szükség van, vagy nincs, hogy itt mintha egy kicsit elbeszélnének egymás mellett a felek. Tehát a családnak az értelmezése az inkább egyfajta ilyen erkölcsi kategóriaként tűnik fel a keresztény oldalról, mint egy hagyomány, egy tradíció, és önmagában ez a szó, vagy ez a jelző sokszor számít egyfajta érinthetetlennebbnek, egy olyan dolognak, amit nem sértünk meg. Miközben lehet, hogy egyszerűen csak egy sima szójátékkal elejét lehetne venni ezeknek a konfliktusoknak. És egyáltalán van-e értelme ilyen szójátékokat alkalmazni? Ugye itt gondolok akár regisztrált partneri kapcsolatok és a család közti fogalom különbözőségére vagy hasonlóságára akár jogi szempontból, hogy ez nem oldhatná meg ezt a vitát.
Szerintem nem, mert itt az ellenzőknek a problémája nem a szavakkal van. Tehát megpróbálhatnánk más kifejezésekkel eltakarni a probléma lényegét, de a lényeg továbbra is az, bizonyos emberi kapcsolatokhoz bizonyos jogok és kötelezettségek kapcsolódnak, és ők ebben szeretnénk megkülönböztetni az embereket. És ez az, ami jogilag aggályos. És itt mindegy, hogy hogyan hívjuk ezeket a kapcsolatokat. Tehát az, hogy elnevezzük-e regisztrált élettársi kapcsolatnak, vagy nem, az mindegy. A kérdés az, hogy például ez miatt joguk van-e örökbefogadni a partner saját gyerekét. És ez az, amit az ellenzők sokszor ellenkeznek, nem magát a megjelölést. Attól függetlenül, hogy ezt családnak hívjuk, házasságnak, vagy másnak, nekik ez nem tetszik. Az elbeszélés, vagy a mellébeszélés az igaz, ez valószínűleg minden közéleti vitával így van, most különösen. Ami engem ebben igazán zavart, az volt, hogy sokan magát a homoszexualitást támadták erkölcsi alapon. Amit el tudok fogadni, mint álláspontot, nem értek ugyan egyet vele, de megértem, hogyha valakinek ez az álláspontja. A probléma viszont az, hogy maga a kérdés, itt ugye a házasság elismerése melegek között olyanok ellen irányult, akikre általában nem érvényes az a klisé, amit a homoszexualitás kapcsán gondolnak ezek az ellenzők, tehát hogy gyakran cserélgetik a partnereiket, erkölcstelenek. Itt olyan emberekről van szó, akik kifejezetten házassági kapcsolatban szeretnének élni, és stabil életközösséget szeretnének fenntartani hosszú távon, tehát gyakorlatilag az ideális konzervatív családmodellt szeretnék megvalósítani. Igazából ő ellenük irányult ez a népszavazás, ezt éreztem súlyos erkölcsi problémának a magam részéről. Nem azokat büntették ezzel, akik, nem tudom, mi lehet a legrosszabb klisé, amit elképp, nem tudom, akik felelőtlenül mindenkivel lefekszenek és ezzel terjesztik az écet, azokat nem hagyja meg egyáltalán a házasság definíciója, azokat ez nem érdekli. Azokat büntették, akik évtizedeken keresztül élnek stabil élettársi kapcsolatban, és tegyük föl, gyerekeik vannak, és ez miatt felelősségteljesen valahogy szeretnék rendezni a jogi viszonyukat, és nekik nem engedték ezt meg. Hogy ez miben segíti a családokat általában, azt én nem látom.
Még így a jogokkal kapcsolatban két dolog is eszembe jutott. Egyik, hogy visszatérnek ezekre a konkrét példákra, amiket mondtál, hogy amiket már kimondott a bíróság. Ez a ilyen strasbourgi döntéseknek az eredménye, aztán mit befolyásol és hogyan, illetve csak azt az adott országra hat vissza, honnan jött a sértett, vagy általánosabb következmény is lehetnek, vagy egy ilyen döntésnek, egy ilyen döntés hol vezet?
Ez egy bonyolult kérdés, mert elvileg csak azt az országot érinti. És ott az, annak az országnak végre kell hajtani ezt a döntést. Tehát, hogyha a jogrendszerben van a probléma, akkor meg kell változtatni azt a jogszabályt. De főleg ilyen nagyobb súlyú döntésnél nyilvánvaló, hogy ez mindenkit érint, aki nem felel meg annak a döntésnek. Egy másik országból, ha valaki hoz egy ugyanolyan ügyet, a bíróság ugyanúgy fog dönteni. Követi a bíróság a saját esetjogát, tehát innentől kezdve világos, hogy nem lenne kétséges senkinek, hogyha a bíróság kimondaná, hogy tegyük föl, két albán leszbikus nőnek joga van összeházasodni, akkor ettől kezdve ez minden tagállamban élő meleg párra vonatkozik.
Ilyenkor automatikusan döntenek a következő esetekben, szóval működik a precedens jog a strasbourgi bíróságon?
Igen, a bíróság mindig ragaszkodik a saját precedenséhez. Nyilván eltérhet tőle bizonyos esetekben, ez ritka, hogy megváltoztatja a régi döntéseit, és nyilván vannak nagyon sokszor olyan ügyek, amik nem teljesen hasonlítanak az előző precedensre, és ott mindig kérdés, hogy a különbség az mennyire releváns, de itt ez igazából föl sem merülne. Itt annyira egyértelmű, hogy itt egy nagyon súlyos kérdésről van szó, ahol nagyon megfontoltan fog a bíróság lépni egy nagyot. Amikor már úgy érzi, hogy a tagállamok nagy többségének az erkölcsi támogatása mögötte van, ő se kockáztatná meg a saját tekintélyét egy elhamarkodott lépéssel, amit tegyük föl az összes balkáni és kelet-európai állam megpróbálna ignorálni. Ők ezt később fogják megtenni, de ha megteszik, nagyon megfontoltan és alaposan, akkor onnantól kezdve világos lesz, hogy ez mindenkire vonatkozik, és mindenki köteles végrehajtani, és aki nem teszi, az előbb-utóbb probléma. Hát azt előbb-utóbb felelősségre fogja vonni az Európa Tanács. Nagy ritkán előfordul, hogy államok nem hajlandók végrehajtani egy döntést, de ezre kevesen próbálkoznak. Oroszország esetében fordult elő, és nemrég Anglia nem volt hajlandó az elítélteknek megadni a választójogot, több strasbourgi döntés után se, ez még mindig folyamatban van, és valamilyen kompromisszummal fog végződni valószínűleg.
Akkor van valamilyen egyáltalán, hogy tudja ezt az országokon behajtani a bíróság, hogy már pedig mi így döntöttünk, ezért nektek ezt kellene csinálnatok. Ha egyszerűen az ország azt mondja, hogy nem, akkor...
Milyen szankciókat tud alkalmazni igazából ez?
Igen, nem a bíróság hajtja végre a döntéseket, hanem a bíróság ugye az Európa Tanács része, és az Európa Tanácsnak van egy miniszteri bizottság, ami egy politikai szerv, és ez felelős a végrehajtásért. Tehát nyilván valamilyen párbeszéd kezdődik az állammal. Általában a döntésnek része a kártérítés, ezt minden probléma nélkül ki szokták fizetni az országok, mert ez ugye a legegyszerűbb, és utána megindul a vita, hogy na most akkor tényleg milyen jogszabályi változás szükséges ehhez itt, a megfeleléshez. Itt sok módja van az országnak az időhúzásra, amivel szoktak is élni, de előbb-utóbb aztán engednek, és a szankciók, ezek lehetnek az Európa Tanácsban lévő viszony felfüggesztése, aztán akár a kizárás is. Erre eddig csak egyszer került sor. Ugye ez nagyon-nagyon ritkán használja a miniszteri bizottság, egy államot kellett csak kizárni eddig az Európa Tanácsból ez miatt. A többiek nem nagyon kockáztatták meg, hogy eddig elmenjenek.
Viszont most egy kicsit elkalandoztunk.
Gondoltam, megkérdezitek, hogy melyik volt ez az állam.
Nem, már itt feladottad a labdát. Melyik volt ez az állam?
Görögország a 60-as években katonai diktatúra volt, és őket többször elítélték Strasbourgban ez miatt, és nem voltak hajlandó változtatni a fogvatartottak körülményeim. Többek között ez volt a probléma. Még végül aztán tényleg hosszú vita után oda került a dolog, hogy kizárták őket egy időre, aztán később a diktatúra megdöntése után visszaengedték őket.
Köszönöm azt, hogy megkérdezted. Én nem mertem, mert nekem tudnom kellett volna, de szerencsére senki nem tudja, mennyire ciki volt, hogy nem tudtam.
Most így kicsit eltértünk a népszavazástól, de én még visszatérnék. Nem tudom, mennyire figyeled, ami ezzel kapcsolatban itt történik, itt főképp a vitákra gondolok. Nagyon gyakran mind ilyen végső érve a szövetség a családért részéről, mikor már tényleg nem tudtak, hogy reagálni, akkor előjött az, hogy de már pedig a gyereknek joga van a szülőkre, konkrétan egy apára és egy anyára. És ez mindig ilyen végső érként működött, és ez jogi oldalról ehhez te hozzá tudnál tenni valamit, vagy ez a teljesen értelmetlen dolog, hogyha ténylegesen azt az oldalát nézzük, hogy a jogász szemszögéből. Hát, mivel nem nagyon magyarázta senki, szóval ez ilyen bedobott mondatként szerepel legtöbb esetben, szóval ennél többet én se tudok arról, hogy ők hogy értik, de hát ha ezt hozzá tudsz tenni valamit.
Hát populista szemszögből azért nagyon gyorsan itt ebben a pillanatban kell leszögezni azt, ugye, hogy a csonka családokkal akkor mi van?
Egyrészt. Tehát nyilván ők jogilag ennek az érvnek nincs értelme. Ha a gyereknek joga lenne apához és anyához, akkor valakinek kötelessége lenne biztosítani apát és anyát. Senkinek nincs ilyen kötelessége, és nagyon sokan élnek valamelyik szüleik, vagy akár mindkét szüleik nélkül. Ez önmagában nem jelenti senki jogainak a megsértését. Ők lehet, hogy inkább ilyen erkölcsi értelemben értették, vagy legalábbis úgy lehetne értelmezni. Így lenne értelme vitázni a dologról, jogilag nem. És akkor ugye elütnánk ugyanoda, amit Géza mondott, tehát a legnagyobb veszélyben ebből a szempontból ugye nem azok vannak, akiket esetleg egy meleg pár fogad örökbe, hanem létezik rajtuk kívül sok más gyerek is, akinek nincs egy szülője, vagy esetleg árvaházban él, mert egy szülője sincs, vagy nincs, aki vagy van szülője, de nem tud gondoskodni róla, és róluk mi van? Akkor az ő jogaik mennyire vannak ők jobb helyzetben, mintha egy meleg pár fogadná örökbe őket. És nyilván én is sarkítok, ez is egy populista érv, de akkor esetleg ezek a dolgok merülnének föl, amiket össze lehetne hasonlítani. Ez nem jogi kérdés.
Amerre most élsz Amerikában, ott a melegházasság, az egy működő dolog? Nem tudom, hogy függ-e a tagállamoktól, hogy melyik, hogy
Amerikában kezelik. Ez állami szinten van, tehát itt Massachusettsben megengedett, és ismerek is egy meleg párt, többet ismerek, de ismerek egy meleg családot, ahol a két anyuka neveli a két gyereküket, semmi különös nincs ebben szerintem. Az ellenzők is, hogyha megismernének egy ilyen családot, nem hiszem, hogy bármi kifogásolni való találnának benne. A nagy részük szerintem elfogadná. Sokkal könnyebb ez ellen ellenkezni, hogyha ez valahol távol, messze történik olyan emberekkel, akik nem ismerünk, ki tudja milyenek, de akinek a szomszédja, barátja, rokona, nem tudom, saját gyereke él ilyen kapcsolatban, az szerintem nem nagyon tudja fenntartani az ellenkezését sokáig.
Mondj, még erre eszembe jutott, hogy azzal kapcsolatban, hogy a egyház támogatta ezt a népszavazást, hogy egész meglepődtem, hogy milyen dolgokat csináltak. Például van pár ismerősöm, aki egyházi iskolába jár, és kötelezően kellett imádkozniuk ahhoz, hogy sikerüljön a népszavazás, ami már számomra kicsit abszurd volt. De ezek szerint nem imádkoztak teljesen jól.
Hát ez egyébként hozzátartozik az egyházi gyakorlathoz, amennyire én tudom, hogy ez a fajta úgymond gyakorlat, ez nem csak és kizárólag a népszavazás viszonylatában merül fel, nagyon sok mindenért imádkoztak már, hát és néha
Valahol imának a alap dolgaivalnak mond ellent, nem?
Hát aki nem akar érte imádkozni, az nem fog.
Hát ez két szempontból is problematikus, amit mondasz, Laci, ugye ami miatt sokan kritizálták az egyházat helyesen, az az, hogy ne avatkozzon bele világi politikai kérdésekbe. Ezzel általában egyet lehet érteni, ez ugye a liberális álláspont, és akik ezt mondták, főleg azért mondták, mert ők egyébként nem nagyon kötődnek az egyházhoz, általában szeretnék, hogyha az egyház minél kevesebbet avatkozna be a politikába, ez egy dolog. De a másik dolog viszont az, hogy nem hiszem, hogy valamilyen vallási meggyőződésből egyébként automatikusan következne az, hogy például ebben ezen a népszavazáson igennel kellett volna valakinek szavazni. Más országban a katolikus egyház se áll ennyire elutasítóan a kérdéshez, sőt, hát tudjuk, hogy maga a pápa nemrég mondta, hogy kicsoda jó, hogy elítélje a melegeket. Szóval itt is vannak azért fokozatok, és amit előmondtam, itt kifejezetten a kérdés nem általában a homoszexualitásról szólt, hanem konkrétan a hagyományos családmodellt követni próbáló, tehát hagyományosan a két szülő gyerekek ezt követni próbáló pároknak a helyzetét lehetetleníti el, ezt tényleg nem tudom, mennyire van összhangba mondjuk az evangéliummal. Nyilván teológia kérdés, nem a szakterületem, de szerintem sokan a katolikusok közül is úgy gondolják, hogy semmi rossz nincs abban, hogyha a melegek számára is hozzáférhető a házasság, és ez a fajta vallásos vélemény viszont egyáltalán nincs jelen a diskurzusban. Általában a konzervatív katolikusok mindig azok, akik támadják, és mindig a liberálisok, vallásellenes liberálisok azok, akik védik az intézményt. Nem feltétlenül csak ez a két hang létezik szerintem.
Legközelebb majd megpróbálunk integrálni valakit, aki esetleg ezt meg tudja világítani. Ez egy olyan érdekes téma, ami folyamatosan elő szokott jönni, és szerintem nem is utoljára jön elő, hanem még fogunk róla hallani. Viszont szépen lassan itt az egyórás ilyen saját belső limitünk végére érünk, úgyhogy egy váratlan fordulattal a hidegről kezdünk beszélni. Mert hogy ha jól lát, nekünk ugye voltak némi technikai nehézségeink korábban még ennek a podcastnek az összehozásával, annál az egyszerű okból kifolyólag, hogy te szó szerint elhavazottál, mint hogy nem csak informálisan, hanem szó szerint. Mi az idő ott Bostonban?
Hát Bostonban most éppen szépen süt a nap, úgyhogy fel is ment a hőmérséklet mínusz 10 fokra, úgyhogy most így a 3 méteres hókupacok között jól lehet napozni szerintem, akinek épp ahhoz van kedve. A 3 méter szó szerint, és az, hogy ugrálnának a hóba a tetőről, azt én is csak a cinken olvastam. Úgyhogy ha a magyar sajtót nem olvasnám, akkor nem tudnék erről. Meg kell kérdeznem valami helyi ismerősemet, hogy ő hallotta erről, de legalábbis itt Cambridge-ben ez nem jellemző.
És meddig ér a hó? Tehát ezt úgy, hogy valaki el akarja képzelni, hogy ott mekkora hó van, akkor meddig ér?
A hó az folyamatosan esett, és még folyton esik. Tegnap éjjel is havazott. Úgyhogy már nehéz megmondani, hogy mennyi az eredeti hó, mert oda hánták az emberek, ahol lehetett. Úgyhogy itt ilyen nagy kupacokban áll a hó mindenfelé, és így konkrétan az utcán, ugye, ahol az autók parkolnak, és őket kellett kiesni a hóból, és ott mellette vannak most a hótorlaszok, ott ilyen 3 méteres. Szóval, ahogy jövök kb. 15 perces szakaszon otthonról munkába, akkor ilyen 3 méteres hófalak között megyek el, mintha egy alagútba mennék. Ilyen nyílt mezőkön meg mondjuk, hogy olyan 1-1,5 méteres körülbelül. De hát ugye időnként olvad is, meg nem is a mélység a legrosszabb, hanem hogy már tényleg már nincs hova rakni. Ennyi havat én még életemben nem láttam, úgyhogy az autót próbáltam kiásni múlt héten szinte minden nap, de most már nincs hova dobálni a havat, mert mellette már egy ilyen, az már több mint 3 méter az a hókupac, ahova több szomszédba együtt dobáltuk a havat, és most már egyszerűen nincs hova. Már nem érünk fel a tetejére.
Legalább a gyerekek örülnek, nem?
Igen, azt hiszem, hogy az egyetlenek. Szánkóval most nagyon jól lehet közlekedni bárhova, bevásárolni, a könyvtárba bárhova el lehet menni szánkóval, úgyhogy ez jó. Hát a hideg az nem annyira jó nekik se. Régebben úgy gondoltam, hogy a fagypont alatt az úgy általában csak hideg, ott már nincsenek fokozatok, de most azért nagyon megtanultam, hogy mínusz 5 és mínusz 15 között óriási különbség van hosszú távon.
Mivel mutatkozik ez meg?
Hát, hogyha felöltözöl, akkor még úgy is fázol, még a sapka alatt is fázik a füled, és nyilván egy-két nap ez nem probléma, de több héten keresztül, hogyha ilyen hidegek vannak, és néha mínusz 20 meg az alá esik a hőmérséket, akkor az azért, mert tényleg gond. Arról nem beszélve, hogy valahol ez miatt az áram is, áramszolgáltatás is megszakad, sőt, a szomszédoknak elment az internete, nem tudtak internetezni.
Most ezt a tragédiát, ezt átérzem innen.
Majdnem 2 napig nem volt internetük, mert nem is tudta senki megjavítani, mert ki se tudott jönni a létráskocsi hozzájuk, mert nem fért be az utcába. Úgy súlyos emberi tragédiák történnek ez miatt.
Ez egy érdekes dolog, de és főleg a bostoni helyzetjelentés után ezt kimondottan viccesen fog hangozni, de az, hogy Pozsonyban esett hó, szerintem egy 20-30 centi hó azért leesett, és megmaradt nagyon sokáig, igazából most is nagyon-nagyon elszorva látszanak itt hókupacok a városban, ez számomra egy anomália volt. Nem tudom, hogy láttam olyan sűrű havazást és olyan nagy hópelyheket, mint pár hete, amikor igazából elért hozzánk ez a front. És ehhez képest meg azt látom, hogy néha meg szoktam fordulni Budapesten, hogy ott viszont semmi nyoma ennek az egésznek. De hát ez a kis sajátos viszonyai közepette, ez jelenti a krízist.
Pozsonyban is havazott némelyik évben nagyon, szerintem, hogy 10 évente egyszer. Emlékszem, talán 98-ban, vagy 99 elején volt hatalmas hó, amikor le is volt zárva több település, sőt, Kassára se lehetett bejutni egy időbe, és azóta még talán egyszer volt ilyen. Úgyhogy ilyen mondjuk a 10 évente egyszer ez előfordul, de itt Bostonban most már majdnem minden második évre jellemző. 2 éve is rengeteg hó volt. Tavaly meg szinte semmi.
Reméljük, hogy éjszakon jobb a helyzet, mert Gábor azért is nem tudott részt venni a mai adásfelvételén, mert síelni mentek hétvégére, úgyhogy innen is üdvözöljük. Yeah. És azt hiszem, lassan el is értünk a adásunk végére.
Ja, sok havat kívánok nekik. Ha nem lenne elég, akkor szóljon és küldök.
Nagyon szépen köszönjük, Jancsi, hogy velünk tartottál, és hát remélhetőleg nem utoljára. Nagyon színes lett így ez a műsor. És hát ez volt itt az örök élet. Nagyon remélem, hogy hallgatók is legalább annyira élezték ezt, mint mi. Nagyon szívesen várunk legközelebbi szeretettel mindenkit, próbáljuk magunkat tartani a 2 heti megjelenéshez. Én Tokár Géza voltam, és búcsúzik emellett.
Kies László.
És Fiala János.
Sziasztok.
Sziasztok.
Sziasztok.